dr. Hanula Barnával folytatjuk a beszélgetést, és van egy ilyen szlogened, amit már máshol ugyan előttél, több mázli, mint ész. Ugye, amikor azt a kérdést feszegetjük, hogy hogyan jut el valaki a Bugatti Veyron fejlesztéséig, vagy bármeddig ugye itt a felsorolt életállomások közül, és ez a több mázli, mint ész, ebben mennyi a vicc, és mennyi a komoly?
Hát egészen valószínűtlen helyzetekbe kerültem az életben. Az előbb említettem ezt a fizika versenyt. Azért tudtam ilyen jó eredményt elérni, mert az első feladat rögtön egy körpályán mozgó autóval foglalkozott. Hát én meg ma akkor is körpályán vagy kanyarban mozgó autókkal foglalkoztam, ezért mentem fizika tagozatra. Úgyhogy ez testre szabott volt, mintha nekem találták volna ki. És ezt olyan sok pontot érő feladat volt, olyan gyorsan megcsináltam, hogy a többit már ki tudtam könyvtározni. Aztán a következő ugyanilyen valószínűtlen sztoriam, műegyetemen küldöttséget alakítottunk diáktársakkal, és elkezdtük megpróbálni meggyőzni a tanárainkat, akik közül kettő, akkor Kádár Lehel és Meleg Gábor rögtön mellénk álltak, Lévai Zoltán tanszékvezető és akkor dékán is szintén, és pillanatok alatt eljutottunk a rektorig és az akkori Magyar Honvédelmi Szövetségig, azzal az ötlettel, hogy az egyetemnek az lenne a legjobb, hogyha adnának nekünk egy csomó pénzt, mi abból terveznénk versenyautót, és építenénk versenyautót, sőt, versenyeznénk is velem, és hogy akkor ilyen valódi, való életből vett feladatokon lehet képezni a mérnököket. Előbb említettétek a Formula Studentet, pontosan ebből az okból, és ezekben az években, a 80-as évek elején alakították ezt ki az Egyesült Államokban, azért, hogy az oktatás igazi objektumokon történjen. És akkor megépítettük ezt az autót, és a diploma munkám egy 1006-os Lada motor volt, ami ezt a járgányt hajtotta.
Szép.
Ami véletlenül gyakorlatilag pont ugyanaz volt, mint az akkori Group EB és VFTS motorok.
Vilnius.
Úgyhogy ott ültem egy saját tervezésű együléses csővázas autóban, 480 kiló, jó 160 lóerő, és 84-ben megnyertem vele a magyar bajnokságot.
Az egyetem pénzén.
Hát ez a sajátomból is ment bele bőven, és eszméletlen sok meló volt. Két tankörtársam, Havasi Péter és Borsi Zoltán, 7 nappal látéve melózták végig ezt a 2 évet velünk. Tehát 7 nappal látéve.
Out of topic, hogy az én fiam kocsiában még Havasi tengely van most is.
A Suzuki-ban.
Igen, a Suzuki-ban, tehát a Péter.
Ami azon a köszörűgépen készül, amit mi a Sliknél leselejteztünk.
Ezt nem tudhattam, mert nekem azt mondja, hogy ez valami nagyon speciális, és azért olyan nagyon drága az a tenkely, mert hogy...
A köszörűgépnek semmi baja nincsen, nem azért selejteztük le, hanem azért, mert mi átálltunk a teljesen CNC technológiára, a darabszámok és a kinti költségek miatt ez már nem volt rentábilis, de egyébként tökéletes állapotú másoló köszörű.
A mai napig.
Hát újrahasznosítás, igazából.
Yeah. Jó, hát a képzőművészetben ilyen, tudjátok, a szitagép, vagy a szitanyomó, abból is nagyon kevés van már az országban. Vácz ott van az egyik. És hogy azt sem gyártják újra, ezt most múltkor kérdeztem pont valakit. Ezeket a régi gépeket egyszerűen a régieket kell megőrizni, és nem csinálnak újat, mert ugyanolyat nem tudnak.
És akkor innen lett a zsiguli.
Igen, és a mázli úgy folytatódott, hogy már az egyetemen tanítás közben, vagy kicsit másképp, amikor kiszálltam az autocrossból 85 legelején, igazából nem is akartam 85-ben versenyezni, 84 végén megnyertem a magyar bajnokságot, tényleg úgy, hogy az 1006-os kategóriában csak első helyen volt. Tehát soha előttem 1006-os autóban az évben nem végzett versenyen. És azt mondtam, hogy jó, hát ezt valószínűleg még sokszor meg tudnám csinálni, csak minek, foglalkozom a szakmámmal, a mérnökséggel, és leteszem a versenyautót. Jött 85 májusa, első magyar bajnoki futam Pécelen, kedvenc pályánk. Csak jön a Borsi Zoltán barátom, te Barna, 2 éve éjjel-nappal azon kecsülünk, hogy te versenyezhessél. Ott áll az autó a csarnokban. Nem csinálunk vele semmit, lemossuk, ráteszünk az új rajtszámot, miért nem indulsz el? Elindultam ezen a péceli versenyen, életem versenye lett, az 1006-os autóval, akkor már ilyen Forma 2-es BMW motorok, meg Ferjánc Attilától levetett Renault Turbo és egyebek is voltak a mezőnyben. Élesben, a döntőben Darázs Antal sokszoros magyar bajnok ellen egy abszolút első helyjel fejeztem be az autókrosszt.
Az igen. Egyébként, bocsánat, hogy így közbevágok, de hogy ez az autókrossz, akkor ezek szerint ment neked. Valószínűleg nem érdekelt hosszú távon, hogyha ebből kiszálltál. Tehát látod, van, aki benne maradt. Például a Bunkóczi Laci, aki ezt csinálta tovább. És ő viszont ő a versenyzést választotta, de hogyha ez valakinek megy és szereti, akkor miért hagyja abba?
Pontosan ezért. Pontosan ezért, mert rengeteg munkát tettünk bele, és az akkori, mondjuk szocialista Magyarországon ennek nem volt kifutása, vagy hova, tehát nem tudtam volna sehova eljutni. És minek utána, tudod, hogy tehát ez az árérték arányon. Tehát, hogy ráment az egész életünk, és akkor ezt még meg tudjuk ismételni valószínűleg 12-szer, de akkor már nincs ott a hajtóerő.
És akkor hogyan kerültél ki ebből a pozícióból, hogy ülünk egy versenyautóban?
Úgy, hogy abban a pillanatban, hogy abba hagytam a versenyzést, megrohantak a rallisok, hogy ilyen motor nekik is kellene.
Aha.
És elkezdtünk éjjel-nappal motor gyártani, tehát munkaidő után a Csillaghegyi családi ház pincéjében folytattuk, és azt mondtam, hogy munkaidő, és ez a több mázli, mint ész. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy életemben nem is dolgoztam igazából, mindig játszottunk. Tehát igazából, amikor mi versenymotort gyártottunk, az olyan volt, mintha mi magunk versenyeztünk volna tovább, és akkor itt rá a magyarázat. Ugyanúgy benne maradtunk, ugyanúgy szurkoltunk, ugyanúgy ott voltunk a verseny hétvégén, persze szervizeltünk, is tápoltuk a versenyzőinket, és ezt tettük úgy, hogy már a diploma munkámban is, és szinte minden motorban, amit gyártottunk, Srik vezérműtengely volt, és egyszer csak 89 nyarán az egyetemi könyvtárban a legrangosabb motortechnikai folyóiratban megjelent egy álláshirdetés, hogy Srik úr fejlesztőmérnököt keres. Írtam neki egy levelet, hogy ez engem érdekel, ő meg postafordultával visszaírt, hogy őt is.
Ez rendes levél volt egyébként? Tehát ilyen boríték, levél?
Igen, természetesen.
Ez akkor még nem volt elektronikus mail, hanem igen. Rendes. A te menő.
Ez várja, ez mikor volt?
89. Ez 89. Előtte volt még egy jó kis közjáték. A versenymotors gyártásból egy nem túl ismert hegyi versenyző fiú leverte az egész magyar mezőnyt, mint vakapoharat. Szerintem 87-ben.
Ki ő?
A Mátrai hegyi versenyen. Balázs Gábor.
Nem tudom.
Rettenetesen elverte az 1003-as, meg az 1006-os autókat is egy ás 1003-as motorral. Megóvták, szétszették, és kizárták. Mert nem ismerték a szabályokat jól. Hmm. És ez dupla futam volt, tehát két versenyt vesztett rögtön egybe. Én éppen nászúton voltam, innen tudom az évszámot.
Igen, azt érdemes megjegyezni.
Igen. És visszajöttem, teljes letörtség Gábornál, hogy hát, nem frankó a motor, mondom. A motor biztos, hogy jó. A vége az lett, hogy akkor telexen, ugye ez egy ilyen zongorányi szerkezet volt, ahol betűket lehetett egyenként telefondróton továbbítani. Akkor Concord tér egyben az FIA székházba küldtem egy levelet, ékes francia nyelven, hogy ez és ez történt, és én úgy értelmezem a szabálykönyv alapján, hogy ez pedig teljesen szabályos. Telex fordultával jött a válasz, hogy szerintük is. Gábor ezzel megfellebbezte a versenyt, visszakapta a vasárnapi eredményét. A szombatit nem, holott egy olyan motorral zárták ki tudatlanságból, aminek semmi baja nem volt, mert ott kicsúszott a fellebbezési határidőből. Tehát ez a kicsinyesség magas iskolája.
Bürokrácia.
Tehát igazából a szövetségben történt a hiba, és ezért büntettek egy versenyzőt.
Hát viszont ilyen, a mai napig
több
mázli,
mint ész. Néhány héttel később az egyetemi irodámban ülve megjelenik Zsemberi Jenő bácsi, hogy Barna, nem vállalnád el a műszaki főfelügyelőnek a posztját. Mert hogy neki ez nagyon kínos volt, akkor ő volt a szövetség vezetője, hogy nem értenek hozzá.
És egyébként a levélre kaptál választ, amit elküldtél a németeknek?
A Srik úr, igen, Srik úr ugyanúgy visszaírt, hogy ez őt is érdekli, mikor tudok jönni. Felvételi beszélgetés. Ami szintén zseniális volt, sose felejtem el a dátumot, elindultam egy szombat este felé Budapestről a két Weberes ladával Németország felé. Éjfélkor voltam durván Bécs környékén, amikor az autórádióban hallgatom, hogy Magyarország megindította a határt a kelet-német menekültek számára. Egy órával mögöttem. Egy órával mögöttem.
Azt a mindenit.
Igen. Következő hétfőn Srik úrnál egész délelőttös felvételi beszélgetés, meghívott ebédre, még ebéd után is beszélgettünk, és aztán búcsúzunk el. De hát muszáj volt megkérdeznem, hogy ez most így marha jó volt ez a beszélgetés, de akkor most akar vagy nem? Ja, természetesen.
Wow. És
így lettem a Srik fejlesztő mérnöke, és aztán pillanatokon belül, és megint a mázli faktor, a Srik az akkori tuning profilról éppen váltott a széria motor fejlesztés irányába. Úgyhogy képzeljétek el, az egyik első munkám az volt, hogy egy akkor nagyon menő, az Opel GSI-vel egyenrangú, 2 literes, 150 lőerős Ford motor mentek a tartós tesztjei a fékpadon, és nekem hetente egy kávés kanálnyi Arizona teszthomokot kellett beöntönöm a szép fényes vezérműtengerre az olajbeöntő sapkán keresztül. Mert? Ez része volt a tesztnek, ezt ki kell bírnia.
Wow, oké.
Okay. Ilyen szép piros arizonai szitált homok megfelelő szemcsemérettel.
De ez fájt az érre kicsit neked, nem?
Nagyon.
Na jó. És a motornak?
Semmi baj nem lett tőle.
Azt a mindenét.
Jó, hát ha belegondolunk, hogy mondjuk egy Lada motorban mi minden van az olajteknőben, tehát öntőhomok, forgács, alkatrészek.
Igen. Tégla, igen. Forgács. Igen. Viszont elég gyorsan itt ugye motorfejlesztési vezető lettél, és 10 éven belül ügyvezető igazgató. Azért ezek ilyen nagy ugrások, 10 év, most így hirtelen soknak tűnik, de azért az nem olyan sok idő.
Illetve meg az is kérdés, hogy ez a SIK, ez egy ilyen nagyon-nagyon német vállalkozás, és akkor jön valaki innen az Ostblokkból, hogy az hogy jut el odáig egy ilyen német cég, hogy azt mondja neked, itt a cégem kulcsa, meg a bankszámlám. És
valószínűleg egyébként tudtak arról, hogy itt milyen oktatás zajlik, nem? Meg valószínűleg azért az ütőérén rajta tartották így a magyar fejlesztőknek is.
Svig úr egy sajátosan működő, Isten áldotta tehetséges mérnök volt egyébként, szóval mérnök zseniként írnám le, és ő csak ez alapján ítélt kb. Uh-huh. Ő maga, azt akkor 60-65 fős volt a cég, azt úgy elvezetgette valahogy, de nem a menedzsment volt a fő profilja, nem érdekelte. Viszont minden egyes fékpadi jelentést, hibakeresést, miért nem annyi a teljesítmény, miért nem jó a mérési eredmény, azt velünk együtt elemzett. És így az együtt dolgozásból lett az, hogy úgy gondolta, hogy akkor én legyek az utódja. Mm-hmm. Hát így teljesen ezen a műszaki szakmai vonalon alakult ki. Hát meg azért is, mert a széria fejlesztésben egy német kollégám, akivel aztán ketten lettünk egyenrangú ügyvezetők, vele hoztuk el sorba a megrendeléseket, de tényleg a világ minden tájáról. Először nagyon sok volt a Ford, mert közel voltak hozzánk, ott volt még Kölnben a motorfejlesztési központjuk az európai Fordnak, de aztán lett Volkswagen-től kezdve Opel, dél-amerikai Ford, dolgoztunk még Iránnak és Oroszországnak is. A Honda NSX motorján volt egy olyan fejlesztési lépés, amit csak mi tudtunk megcsinálni, és odahozták. Fájt nekik, tehát nagyon fájt.
Nem örültek.
Nem, de odahozták.
Azt fájt, hogy oda vigyék? Vagy igen. Az összeg, amit utána
nem, kiszámlásztatok? Nem, a büszkeség.
A Honda azért nagyon magának való cég volt, ő mindig saját fejlesztéseket csinált.
És jó is.
És jó is, hát hibátlan, de az NSX az meg, ha lenne egy NSX-em, akkor már nem lenne.
Igen, még Sunnát odaengedték a fejlesztéshoz.
Igen.
Engem érdekel egyébként így a beszélgetésünk vége felé a tanítás. Az, hogy abban az időben ugye már 87-től a BME-nek voltál tudományos munkatársa, tehát nagyjából láttad, hogy akkor mi a motivációja egy fejlesztőmérnöknek, és hogy azóta sok minden történt, információs forradalom, de ha visszamegyünk, akkor ugye a 89 rendszerváltás, szóval, hogy az elején ugye kezdtük ezzel a beszélgetést, hogy ma milyen lehetőségei vannak egy fiatalnak kijutni. Ezt még adás előtt mondtad, hogy talán ugyanolyan vagy még jobb is.
Szerintem sokkal jobb.
A motivációkat hogy ítéled meg? Szóval akkoriban, a 80-as években, a szocializmus végnapjaiban milyen motivációja volt egy fejlesztőmérnöknek, hogyan érte meg a sikereit, és most, amikor már egy egész más világ van, ezt hogyan látod?
Hú, ahogy említed a 80-as éveket, az egész autósportban, az előbb említettem Weber karburátor, vagy Michelin gumi, volt ennek egy olyan eleme, hogy amikor ezeket birtokoltuk, használtuk, versenyeztünk, akkor egy picit, mintha nem is lettünk volna a keleti blokkban.
Igen, akkor ez egy nagyon-nagyon megkülönböztető dolog volt, hogy neked volt Weber karburátorod, meg Michelin gumid, amire nem is nagyon emlékszem, hogy volt, hogy hogy lehetett Weber karburátorunk, meg Michelin gumink, hát mert nem volt.
Valószínűleg úgy, ahogy neked szokott lenni alkatrész a sivatagban.
Nem tudod, 3 évente beváltható $100
összesporoltad. Összesporoltad, és akkor valahogy...
Nem jön ki, nem?
Ha? Nem, nem jön ki. Abszolút nem jön ki.
Közte lehetett 24-et váltani minden évben látogató útlevéllel.
Igen, neked piros volt, vagy kék útleveled?
Hát mind a kettő.
Akkor te tényleg nagy király lettél.
De a kékbe kellett a kiutazó vízum.
Igen.
Akkor az úgy ment, hogy csak kiutazó vízummal volt érvényes. Na, szóval... Igazából szerintem akkor nehezebb volt, mert a kommunikációs csatornák sem voltak olyan jók, mégiscsak egy zártabb világban éltünk. de ki lehetett jutni, és lehetett legálisan külföldön munkát vállalni, tehát ebben ehhez nem kellett semmi, tehát nem is függ össze a 89-es dátummal, hogy akkor mentem ki. Most viszont már nagyon korán a Formula Student csapatban dolgozó srácok jó eséllyel pályáznak versenycsapatoknál. Vannak diákjaink az Alfa Romeo-nál, a Red Bull-nál, a Hyundai VRC-nél komoly mérnökbeosztásban az egyik lány, aki részlegvezető volt a Formula Student csapatban. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes mérnöklány. Szóval ez működik.
Egy ilyen karriernek egyébként hol van a teteje?
Hát nem tudom, hogy ki meddig akarja űzni. Én teljesen tudatosan választottam egy bizonyos időpontban azt. Németországban is járogattam különböző egyetemekre vendégelőadásokat tartani, de egy tanszékvezetés ott nekem túl bürokratikus volt, vagy túl nagy váltás lett volna hirtelen. És a Győri Egyetemtől kaptam, és az Audi Hungáriától azt a közös ajánlatot, hogy egy tanszékcsoportot kell, amiből kar lesz, úgy felfuttatni, hogy kutatási munkát is végez, és oktatást is. Tehát, hogy így mind a két játszótéren lehetett játszani. És egyébként azt látom, hogy a mai diákoknál annyi a különbség, sokkal fontosabb, hogy igazi feladatot kapjanak. Nem mint a feladatot a példatárból, hanem igazit. És ha ilyet kapnak, akkor szeretik csinálni.
Ez ilyen kitapintható különbség, igaz?
Abszolút. Abszolút.
És ha még visszakanyarodunk a te fiatalságodra, meg a mai gyerekek fiatalságára. Szóval én azt látom, hogy azért nem könnyen motiválhatóak. És te tényleg azt gondolod, hogy ezeket a mai gyerekeket el lehet úgy lökni az úton, hogy odaérjenek a tetejére? Tehát, hogy mert én azt látom, hogy kényelmesek.
Te figyelj, szerintünk rólunk is ugyanilyen rossz véleménnyel voltak.
Ez általánosítás.
Igen,
általánosítás.
Szép. Ha megnézem, hogy a győri csapat nem egészen 10 év alatt eljutott oda, hogy tavaly előtt Európa legjobb belső égési motoros versenycsapata volt, csupa dobogós helyezésekkel, ahol a diákok néha napi 20 órát dolgoznak azon a versenyautón. Akkor mi a baj a motivációval szerinted?
Csak az általánosítás.
Remélem, a fiam hallgatja.
Kiadtad neki?
Kiadtam, igen. Ezt megkértem, hogy ezt most hallgassam.
Ki fogja kérdezni, ne viccelj már.
Ki fogom. Ki bizony.
Szóval téged hazacsaltak igazából.
Kaptam egy nagyon-nagyon érdekes jó ajánlatot, és tényleg olyan lehetőségeket, hogy 5 évvel ezelőtt bevezettünk egy projekt alapú angol nyelvű járműmérnök képzést, ahol pontosan ezen gondolatok mentén nem azt mondjuk a diáknak, hogy 2 éven keresztül tanuld a matekot és a fizikát, és hidd el, szükséged lesz rá, hanem adunk neki projektfeladatokat, amit anélkül nem lehet megoldani. És amikor megkapja a projektfeladatot, akkor kínáljuk neki azt a szükséges elméletet, ami ahhoz kell. Egyből érdekli. Mert hogy a projektfeladatnak van határideje, azt prezentálni kell, azzal szerepelni kell, és rögtön érti, hogy miért kell azt megtanulni.
Van, és te vezettél Bugattit? Kérlek, mondd, hogy igen.
Igen, az igazság, hogy csak ilyen körülbelül a gyárudvarnál kicsit bonyolultabb körülmények között, tehát csak egyenesben nem volt lehetőségem versenypályán vagy egyéb helyen menni vele.
Ez egyébként érdekes egyébként, hogy tényleg egy zárszó, mert lassan kifutunk az időből, de hogy egy fejlesztő mérnöknek miért nincs meg ez a lehetősége? Tehát az, amin dolgozik évekig, azt hogyan tudja akkor a gyakorlatban kipróbálni?
Egy csomó prototípussal mentünk, mert akkor az a munkához szükséges volt.
Aha.
Tehát a Lamborghini-nek a nagy autójában volt benne a motor, még turbók nélkül, azzal gyakorlatilag közlekedtünk. De nem is tudom, ez most lehet, hogy nagyképűnek hangzik, de annyi mindenféle autóval jártunk. És aki ült igazi versenyautóban, annak semmilyen sportautó nem adja ugyanazt a feelinget.
Oh. Mi neked az igazi versenyautó?
Az a vicc, hogy meg egy Lada VFT is egy igazi versenyautó.
Egy Bugattihoz képest.
Igen. Egész más.
De mondjuk ez
büdös,
a
csörög, zörög,
hát szerintem Lotus, két arham vonal, vagy ezek. Tehát
szerintem,
hogy felkerül
a Spotify-ra ez a beszélgetés, akkor adhatjuk ezt a címet, nem?
Hogy ad a VFT-es,
mert VFT-es egy igazi versenyautó, mint a Bugatti.
Teljesen más, sokkal direktebb. Tehát ha valamit, ott van benne egy gázbofden, ha lenyomod a gázpedált, kinyit az a 4 folytószelep, vagy becsukódik, ennek minden következményével. Nincs közte semmilyen elektronika, ami felülbírálja, hogy majd annyit, meg így, meg úgy. Tehát nincs benne ez a öblítő, amitől puha lesz a törölköző.
Fú, hát köszönjük, azért ez így nagy vállalás volt, hogy egy ilyen életútba egy bele-bele kérdezzünk.
Egy műsorban.
Egy műsorban, igen. Igen.
Úgyhogy, mert most azt akartam megkérdezni egyébként, hogy a Bugatti Veyron az nem egy büszkeséget, tehát amikor beleülsz, akkor nem azt érzed, hogy ez a tiéd, ez a te terméked, ez a te produktumod?
Fú, ez nagyon érdekes. Sokan kérdeztek ilyet, hogy milyen érzés vagy olyan autóba ülni, amiben a mi motorunk van, rengeteg ilyen van, és utólag kellett rájönnöm, hogy kb. Semmilyen. Mert ezeket csinálni jó. Aha. Tehát ezek addig voltak érdekesek, és akkor ez valószínűleg az én személyiségem is, az autókrossz is addig volt érdekes, amíg megnyertük az első bajnokságot.
Igen, ezt hallom, amit mondasz, mert valószínűleg itt már átlépsz, vagy kilépsz abból a térből.
Igen.
Időben már távolról tudod, igen, nézni, és az már elmúlt.
Igen.
Ez tök érdekes. Hát, reméljük, hogy találkozunk még, akár itt mi nálunk, és nagyon köszönjük, hogy időt szántál ránk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon menő volt, köszönjük szépen.
Drága hölgyek és urak, dr. Anula Barnával, a Győri Széchenyi István Egyetem Audi Ungária járművérnöki karának volt dékányával beszélgettünk, Bugatti Veyronról, Lada, VFTS-ről, Warburgról és Dongóról, mindenről. De mindez meghallgatható majd a Spotify-on. Bunkóci Laci, Szabó Bence, köszönöm szépen nektek is.
Mi köszönjük.
Nagy megtiszteltetés volt.
Mint mindig.